Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Balázs Zoltán, Jászai Mari díjas színművész és rendező, a Maladipe Színház életre hívója, vezetője, több mint két évtizede, és nagyon sok mindenről kellene és tudnánk beszélgetni, úgyhogy nagyon jól kell bánnunk az időnkkel. Nagyon fontos az, hogy március 1-én lesz egy bemutató, Penelopeia, ez a címe ennek a darabnak, amelyet itthon rendezel, Margaret Atwood drámája, és a harmadik helyen lesz ugye a bemutatója.
Így van.
Ez így pontos, oké. Ki fogunk térni erre a darabra, mert szerintem nagyon izgalmas. Előtte azonban engedd meg, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye nagyon sok neked a nemzetközi szint téren való rendezésed, színház csinálásod, szereplésed, te is említettél nagyon sok embert, akikkel dolgoztál. Az nálunk szokás, tehát az valahogy Magyarországon szokás, hogy arról nem tudunk, hogy a mi művészünk valahol külföldön milyen lehetőségeket kap, milyen sikerek szegélyezik az útját, ez mindenkinek személyiségétől függ, hogy ezt ő hogy dolgozza fel, vagy hogy él ezzel, de egyébként szerinted mit gondolsz, hogy miért? Tehát miért van ez, hogy nem keres sok időt szánnunk, csak olyan...
Sok opció van. Az egyik az, hogy nem akarok tudni róla, mert akkor megkönnyíti a viszonyulást. Kettő meg valóban nem tudnak róla, mert az információ áramlás az redukált, vagy részleges. Kettő pedig, hogy jó helyen van. Ezt is gondolhatják, hogy most mit kell vele foglalkozni. Hát jön, megy, csinálja a dolgát a világban, nem foglalja a helyet Magyarországon. Ez amúgy is kicsi színházi életben nem zavarja meg a vizet, meg ezt a belterjes működést nem cincálja tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen kényelmes változata is, amikor mindenki megnyugszik abban, hogy jó helyen van, a Balázs Zoli sikereket ér el, itt is rendez, ott is rendez, amúgy is nehezen befogható, meg ha Magyarországra szeretnénk őt visszahívni, vagy egy helyen rendezést, vagy több helyen rendezést biztosítani a számára, akkor jó előre kell beleegyeztetni, szóval nem úgy van, hogy holnap beugrik és összedob egy előadást. Ráadásul nem egy blöffművész, vagy legalábbis remélem, hogy ez a hír, tehát, hogy felkészült alkotó, magyarul időt szeretne a felkészüléshez kiszakítani és biztosítani, utána egy 2 hónapos próbafolyamatot kér, nagyon alaposan vezeti a színészeket, és hát utána, és itt jön a szerintem egyik legizgalmasabb aspektusa ennek a témának, hogy utána már nagyon nehéz egy blöff rendezőt vagy blöff művészt ráengedni a társulatra, mert van mihez összevessék vagy hasonlítsák a művészek a két aktust. Tehát ez egy elég izgalmas dolog, hogy egyfelől vonzó, egzotikus, társulatfrissítő, fejlődést biztosító, a szakma szempontjából garanciális, mert jönnek, nézik, ugyanakkor meg hát veszélyes, mert hát egy mérője lesz az ottani történéseknek. Szóval, hogy kétszer is meggondolják, hogy rám bíznak-e Magyarországon akár egy rendezést vagy sem, de szoktak természetesen, tehát azért vannak bátor igazgatók is, bár ugye ma a menedzser szemléletű igazgatók vannak pozícióban, ami részben jó, részben meg hát a tapasztalataim alapján nem a legszerencsésebb, mert pont a társulati működés anatómiáját értik legkevésbé. Tehát azt, hogy milyen idegrendszerrel, milyen tudással, milyen érzékenységgel, intellektualitással bír egy művész, és ahány személyiség annyi féleképpen, és kivel hogy kell beszélni, és hogyan kell egybetartani, és főleg ügyet képviselni, mert egy társulatban egy színházvezető az ügyeket tartja szem előtt, és ehhez igazítja, ehhez vezeti, ehhez rendeli a különböző művészeti szándékokat és akaratokat. És ezeket nagyon-nagyon alaposan, nagyon jó pedagógiai érzékkel, jó vezetői képességgel, és hát rendkívül nagy emberséggel, erről itt a szünetben beszéltünk, hogy a valódi művészek azért alapvetően nagy emberek is. Van kivétel, tehát, hogy egy görény a mindennapokban, és ugyanakkor rendkívül intenzív és erőteljes művész, de azért én azt tapasztaltam, hogy aki a színpadon fényes, és ragyog, és tüzel, és vulkanikus, meg meteor, az az életben azért egy nagyon redukált, visszafogó, diszkrét életformát képvisel, és csak azokkal is csak olyan formán érintkezik, ami számára szükséges, de nem fogyasztja el, nem izgatja föl, nem szedi szét, tehát, hogy nagyon jó kommunikációs stratégiát kell mindenkori igazgatóknak végezni a társulatuk tagjaival ahhoz, hogy ők értsék, értékeljék és képviseljék azt az utat, aminek a részesei lehetnek.
Jó, elég kimerítő választ adtál erre. Nem, de teljesen értem, meg
hát le is körmondatokban szoktam beszélni, ez is meglepő néha, igen.
Egészet, és azt is, amit gondolsz róla, egyébként kb. Azt is, ami látszik szerintem. Na jó, akkor térjünk rá, jó, erre a darabra, mert hogy maradt még azért 6 percünk, az talán nekünk elég lesz. Március 1-je, Penelope-je. És mi már itt erről kint beszélgettünk, hát ugye, hogyha ezt el akarjuk helyezni időben térbe, akkor vissza kell menni az Odüsszeiáig, ugye trójai háború utáni időszak, Penelope pedig az ő személye, a házastársi hűség és várakozás megtestesítője, szimbóluma egyik oldalról. Vannak igen. Rossz nyelvek, akik szerint nem az.
Igen, hát a Wikipédia ezeket így összeírja, igen. Ebben teljesen igazad van.
Hát meg maga az Odüsszeia, hiszen abban ott 20 évet, Illiász Odüsszeiában hát 20 évet.
Többet szerencsétlen, tűrrendesen, tehát sokat tűrt asszony, mondjuk kezdjük így. Innen. Mindenek előtt, mielőtt Penelopeát így kibontanám, vagy legalábbis néhány jelzővel jellemezném, el kell mondanom, hogy a mi előadásunkban három csodálatos színésznő kelti életre igen. Ezt a történetet. Az ő nevüket mindenképpen el akarom mondani, mert én nem egyedül hozom létre, és ők az igazi alkotó és játszótárs. Penelopét magát Szilágyi Enikő, csodálatos tehetségű és képességű és személyiségű színésznő teremti meg, de az ő partnerei Szép Helénaként Orbán Nelli, aki nem csak színésznő, hanem hárfaművész is, meg basszusgitáron játszik, szóval elképesztő adottságokkal rendelkezik, meg hát elég elasztikus is, tehát a testi adottságokat illetően, illetve Bajkó Edina, akivel én dolgoztam már korábban, ő pedig a 12 szolgálólányt képviseli egy szemében, ezt azért is fontos elmondani, mondanom, mert így lehet majd érteni, hogy Ed Foodnak mi a találmánya, a regényét illetően, és hogy miért vette elő a homéroszi eposzt, de Edinának még azon képességén túl, hogy nagyszerűen áll helyt színészként, még a ritmikus adottságai is őrületesek, meg a vokálisak. Szóval egy nagyon gazdag összművészeti eseményt hozunk létre, és hát azért érdekes ez a 12 szolgáló lány, mert a homéroszi történetben egy olyan skic, egy gesztusú történet, hogy hát hazajön a papa, Odüsszeusz, és úgy gondolja, hogy a lányok sok mindent láttak, tanulj egy olyan történetnek, aminek nem szeretné, hogy tanulj legyenek, és hát megegyezve az ő fiával, talán az egyetlen gesztus, amiben apa és fia egyesül, hát kinyírják, azaz felakasztják őket. És Penelope erről nem tud, vagy csak későn értesül, nem szól nekik, hogy ez a valaki, akit koldusként ti faggattok, ez az én férjem, azaz a ti uratok, és hát ennek áldozata ők úgy az életüket adják. Na most, Margaret Atwood fogja szépen ezt az egész történetet, és a Hadesbe helyezi, tehát az alvilágban vagyunk, és már túl vannak az élet nevű játékon, tehát az életút felé mindenképpen a halállal együtt, és kapnak egy órányit, főleg Penelope, hogy átfésülje, átrendezze az ő saját történetét, a hallomások, a pletykák, a mendemondák fényében a saját igazságát tudja megfogalmazni, aminek része a bűntudat is, hogy ő nem tudta ezt a gesztust megállítani, és nem tudta megakadályozni, hogy a lányok áldozatai legyenek az ő történetének, hiszen őt tartották távol a kérőktől, az ő mindennapjait segítették meg bizalmasként, tehát hozzá emelve Penelopéhoz voltak egy ilyen belső körnek a médiumai. Tehát egy ilyen többszörös félreértésekre épülő történetet kell, mint egy thriller, újrafejteni, feldolgozni, és a krimi, jó krimi jegyében egy Agatha Christie-t gondoljon mindenki maga elé, egy Agatha Christie regény gyakorlatilag visszakeresni, hogy az eredő hogyan indukálta az események sorozatát, hogy eljutva idáig azt a kérdést kell föltennem magamnak, hogy én ebben bűnös vagyok-e, és ha igen, mennyire. Tehát egy ilyen nagyon komoly pszichotriller igazából. Arról nem beszélve, hogy Ed Food maga ugye feminista, aktivista, mindenféle ista, ahogy mondtam, és ez a fajta elementáris vágy, hogy a nőknek igazat adjon, ez Penelope által megfogalmazódik, hiszen a saját igazságát próbálja szavakba önteni, és hát nagyon markánsan, nagyon konkrétan, nyersen, és kegyetlenül helyenként elbánik önmagával, a környezetével, és hát főleg Szép Helénával, ez egy fontos kapocs,
mert mondani, féltékeny rá. Hát meg ott azért ez egy elég rossz sztori,
hát
nem?
Tehát férjét, igen, mert elment a háborúba
a férjem
is.
Elmegy azért, mert ezért a nőért széttépi egymást két országnak, a két férfia miatt a mögé felsorakozó társaság. Hát azért ez nem egy jó buli, nem. 16 évesen egy csecsemővel. Ugye a kiindulási pont az kb. Ez.
Igen, hát a teljes gyerekkorától egészen igen. A haláláig végigkövetjük hát az
én
életét.
Én is picit zabos lennék erre a hölgyre.
Ugye, milyen könnyű azonosulni? És nem csak nőként, mert nekünk meg férfiként izgalmas, hogy a női optikán keresztül magunkat hogyan láthatjuk, ha hajlandóak vagyunk belenézni, meg hát mennyi mindent nem végzünk el, amit elvégezhetnénk, vagy megtehetnénk, és hát lehet, hogy később meg hát már mindegy, mert már nincs kinek, vagy nincs miért. Tehát, hogy nagyon intenzív, nagyon erőteljes és rendkívül személyes történet, és ez korokat átívelő módon van Atwood által képviselve. Úgyhogy Homérosznál az nagyon fontos, hogy az út a lényeg, igen, és nem a megérkezés, hát itt is az út a lényeg. Tehát ez a fajta leltározás, ez az úton levés, ez folyamatosan dinamizálja, motorizálja ezt a történetet. Nagyon-nagyon jó a szöveg, tehát egyszerűen jól van, nem csak megírva, hanem fordítva is Géher István által, meg hát egyáltalán remélem, hogy a mi dramatizálásunk attól, hogy szét lett osztva az a monológ igazából a Penelope, Helena és a szolgálólányok között, meg vizuálisan is nagyon fontos, hogy azért mi mindig meg szoktuk lepni a nézőket, tehát olyan egzotikumok, érdekességek vannak akusztikailag és látvány szempontjából is megfogalmazva, amelyek gazdagítják a történetnek a nem látható dimenzióit is.
Most már ránk nyitott a mi híresünk, de ettől függetlenül muszáj még egy kérdést föltennem, és arra viszonylag rövid. Csak az, hogy miért aktuális ez most? Tehát miért fontos, hogy ez most színpadra kerüljön? Szerinted?
Hát egyszerűen azért, mert ez az igazságkeresés, ez az elementáris igazságkeresés, ez egyszerűen hiányzik a mi világunkból. Tehát mi nagyon hamar bedőlünk a mindenféle véleménynek, pletykának és ilyen-olyan mendemondának, és nagyon kevés energiát és figyelmet fordítunk arra, hogy utána járjunk, vagy a végére járjunk az igazságoknak. És szerintem ezt mindenkinek el kell végezni, megúszhatatlan, mert ha most nem fektet be, a későbbiekben ez vissza fog ütni.
Szívembe szóltál, és annyira örülök, hogy ezt kimondtad. Köszönöm szépen. Én nagyon is, hogy itt voltál március 1-e. A harmadik helyen, és a Penelope-ja, tehát ez a címe a darabnak. A rendező Balázs Zoltán, a kezén vendégem volt, Jászai Mari Díjas színművész, és rendező a Maladipe alapítója társulatának vezetője. És ezzel most a Pont Jókor véget ért, megköszönöm a figyelmet, és holnap 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!